A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megírva található Jób könyvének a 8. fejezetében, mégpedig az első 7 versben. Jób könyve 8. részének az első 7 versét olvasom. Akkor megszólalt a Súahi Bildád, és ezt mondta Jóbnak. Meddig beszélsz ilyeneket? Meddig lesz heves szél szádnak beszéde? Meghamisítja-e Isten a jogot? Elferdíti-e a mindenható az igazságot? Ha fiaid vétkeztek ellene, hibájukért fizetett meg nekik. De ha te Istent keresed, és a mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta vagy és becsületes, most újra rád tekint, és helyreállítja otthonodat igazságodért. Bár először kicsiny voltál, végül igen nagyjá leszel. Segítsen Urunk lelke ahhoz, hogy ezeket a szavakat jól érthessük, jöjjetek, hívjuk őt segítségül ehhez a csodához, imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a te életünkben, a mi életünkben teljesen természetes az, hogy te szólsz hozzánk, hogy valaki olvas a Bibliából, és aztán mond róla valamit. Olyan természetes, hogy gyakran azt is gondoljuk magunkban, most nincs kedvem ezzel foglalkozni, majd máskor. Pedig hatalmas csoda az, hogy neked szavad van mi hozzánk. Olyan csoda, amelyhez feltétlenül rád van szükség. Hiszen ha csak ember fejtegetné az emberi szót, akkor nem működne a dolog. Mert akkor nem kapnánk a kérdésünkre igazi válaszokat. Különösen az olyan kérdésekre nem, amelyeket fel sem tettünk annak, aki a szószékről beszél. Ugyan honnan tudná a kérdést, ha nem is mondták neki. Jó, Atyán, köszönjük neked, hogy ebben a csodában részeltetni akarsz bennünket, hogy ma is ezért gyűjtöttél össze. Nem azért, hogy valaki szerepeljen, szépeket mondjon, hanem azért, mert te akarsz az igén keresztül, lelked által hozzánk szólni, csodát akarsz velünk tenni. Hálás a szívünk azért, hogy ez a csoda ilyen természetes része lehet az életünknek, hogy szinte ki sem kell a kezünket nyújtani azért, hogy a te véleményedet megtudjuk egy dologról, hogy a te akaratodat újra és újra megismerjük, átgondoljuk, egyre tisztábban lássuk. Könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne kezeljük mégse nagyvonalúan ezt a csodát. Ne vegyük természetesnek abban az értelemben, hogy nem kell vele foglalkozni, majd legközelebb, ha lesz kedvünk. Könyörögve kérünk, segítsél mindnyájunknak, hogy szívünkben, lelkünkben csak rád figyeljünk ebben az órában. Hálásak vagyunk, hogy elhárítottad az akadályokat, amik az elé gördülhettek volna, hogy ideérjünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy veled lehetünk. Magad szólíts meg bennünket. Ámen. Énekelt imádságunk a 265. éneknek az első verse, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. 265. dicséretünknek az első versét énekeljük, hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Oh.
Urunk, igéje, amelyel a szívünket keresi ebben az órában az imént hallottakon túl, a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban van megírva János evangéliuma 9. részének az első 3 versében. János evangéliuma 9. részének az első 3 versét olvasom. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. A tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, az a helyzet, hogy a mi gondolkodásunk nagyon leegyszerűsítő. Éppen ezért nagyon sok dolgot, jelenséget nem értünk. És általános gyakorlat mi nálunk az, hogy leegyszerűsítjük a dolgokat, hogy valahogy mégiscsak megérthessük őket. És hát, amit nem lehet egyszerűsíteni, de nem érthető mégsem, annak a helyére kitalálunk ezt-azt. Valami olyat, ami már érthető. Az üres helyeket valahogyan behelyettesítjük a magunk számára világos gondolatokkal. Így aztán minden meg lehet persze magyarázni, hogyha magunk szintjére egyszerűsítjük a dolgokat, kitalálások által is akár. Csak az a baj, hogy az ilyen gondolkodásban született magyarázatnak a valósághoz már nem lesz sok köze. Félre tájékoztat bennünket, amire így jövünk rá, hamis meglátásokat fogunk levonni. Vannak helyzetek, ahol ahelyett, hogy mindent ki akarnánk találni, jobb lenne beismerni, hogy sok mindent bizony nem értünk, nincs rá módunk, lehetőségünk. De a legfontosabbakkal azért tisztában vagyunk. Egy ilyen nagyon régi és egyben örök problémára keressük a válaszokat a mai két ige alapján. Vajon van-e összefüggés az életvitelünk, a viselkedésünk, a bűneink és a bennünket érő csapások, nehézségek között? A leegyszerűsítő gondolatok mindig végletesek. Ennél a dolognál is így van ez. Hogyan gondolkodunk? Minden rosszat magának köszönhet az ellenségünk. Viszont mi és a szeretteink minden jót köszönhetünk magunknak. És ha mégis valami rossz történik velünk, akkor meg vagyunk sértve, mert szerintünk mi nem ezt érdemeltük volna. Ha csak egy kicsit is bölcsek lennénk, és ezt a szót tudatosan használom, az elmúlt hetekben többször is erről a helyről igyekeztem tanítást adni, hogy mit jelent az igében a bölcs. Na szóval, ha egy kicsit is bölcsek lennénk, akkor megállnánk egy-egy ilyen gondolatsornak legalább a közepénél, és beismernénk őszintén, hogy fogalmunk sincs róla, hogy miért történik velünk, vagy akár az ellenségünkkel egyik vagy másik dolog. De nem is tudhatjuk, hiszen rettenetesen összetett ez az élet, semmi sem fehér vagy fekete. És ha mi egy kegyelmes Istenben hiszünk, mint ahogy ő benne hiszünk, akkor viszont végképp érthetetlen is az, hogyan gondolhatják olykor még templomba járó vagy akár Bibliát olvasó emberek is azt, hogy az Isten kegyetlenül elítél embereket ezen a világon, miközben az ítéletről tudhatnánk, hogy az a halál után következik. Hát ez az élet éppen arra adatik, hogy teremtő és megváltó Urunkkal szeretett kapcsolatba kerüljünk. Hogyan tenne akkor szánt szándékból, kitolásból, például vakká az Isten valakit egész életére? Nagy kérdések ezek. És ha bölcsek akarunk lenni, azaz az Istent félve, nem kihagyva akarjuk megismerni ezt a világot, akkor ezen a területen igazán szükségünk van arra, hogy alázatos figyelemmel kövessük az Isten tanítását. Hogy most aztán tényleg csodaként tekintsünk arra, amiben éppen részünk van. Hogy nem én okoskodok itt, hanem az élő Isten szeretne mindnyájunkat tanítani. Hát erre kaptunk ma lehetőséget, úgyhogy nagyon becsüljük meg. A hívő életnek van egy kezdeti korszaka, amikor az ember azt gondolja, Én most már megtértem, hazatértem az én életem urához, így hát engem az én uram minden rossztól meg fog kímélni. Mert én hívő vagyok. A hívőkre nem enged csapásokat az Úr. Az ő életünk zavartalan és könnyű. Ezt a nézetet az Ószövetségben több Zsoltár is alátámaszthatja, illetve a bölcsességirodalom könyvei, leginkább a példabeszédeké, amit éppen mostanában olvasunk. De hát azt is ide vehetjük, hogy már Mózesnek is ezt mondta az Úr, áldás és átok útját adom elétek. Válasszatok. Ha tehát jót teszek, jó dolgom lesz, ha meg rosszat, akkor rossz dolgom lesz. Az élet azonban mégsem ilyen egyszerű, nem mindig érthetők meg a miértek ebből a gondolatból levezetve. Nem tévedett az Isten ennél az igénél. Mózes is úgy jegyezte le, ahogyan ez elhangzott, de mióta leírták, nagyon sokan félreértik ezt a gondolatot. Való igaz, hogy a bűnnek mindig vannak rossz következményei. Éppen így annak is vannak jó következményei, ha valaki meg nem követel bűnt. Vagy azt is tudjuk, ha valaki mondjuk szándékosan rombolja az egészségét, az előbb-utóbb nyilván beteg lesz, és ez valóban a saját döntésének a világos egyenes következménye. De a tetteink és az életünk menete mégsem áll mindig ilyen látható, felismerhető, szinte matematikai kölcsönhatásokban. Akárhogyan is sorolja Mózesnél az Úr a jó áldásokat, amelyek majd akkor következnek be, ha a nép hűségesen az Isten követi, azért még ott sem hangzik el olyan ígéret, hogy állandóan boldogok lesztek. Soha egy könnycsepp nem fog az arcotokról legördülni. Nem matematika az emberi sors, hogy a kettő meg kettő mindig kizárólag csak négy lehetne. Van a bűnnek büntetése, van a jónak jó következménye, de nem minden csapás büntetés, és nem minden jó, amit kapunk, a mi viselkedésünk jutalma. Nem minden csapás büntetés. Gondoljunk csak például Jákóbra, akit szeretett az Isten. Az ő felesége, akiért 14 éven át dolgozott, második gyermekük nagy hosszú időre való megszületésekor elvesztette az életét. És nem adja a tudtunkra a Biblia, hogy milyen bűnt követett el ez az asszony, vagy a férje, amiért ennek így kellett történnie, hogy a szülés közben a szeretett feleség meghal. Voltak Jákobnak nagyon súlyos bűnei, világosan tudjuk. Még éppen Ráhelről is találhatnánk ezt-azt. De a Szentírás mégsem köti össze a kettőt. Nem mondja azt, hogy ez vagy az a bűn eredményezte volna a hatalmas tragédiát. A Jób könyvén végig vonuló feszültséget, ezt a könyvet is nem olyan régen olvastuk végig, az adja, hogy Jób az élete tapasztalatára alapozva mondja, hogy nincsen egyértelmű, felismerhető kapcsolat az ember tettei, bűnei, illetve az őt érő csapások között. A barátok, akik vigasztalni igyekeznek, kikezdhetetlen optimizmussal, semmiféle beleérzést nem tanúsítva ennek az ellenkezőjét állítják. Folyton arra akarják Jóbot figyelmeztetni, hogy jobb lesz, ha abba hagyja az önsajnálatot, és elfogadja, hogy Istennek mindig igaza van, és nem ok nélkül adott rá csapást. Biztos, hogy van ott valami titkos bűn a háttérben, amiről talán Jób nem is tud, vagy amit nem akar megmondani a többieknek. Szóval biztos, hogy van valami oka annak, hogy egyszerre halt meg az összes gyereke, hogy egyszerre dőlt össze az egész élete, hogy oda lett az egészsége, hogy egy üvegcseréppel vakargatja a keléseket a testén. Biztos, hogy te tehetsz róla, vigasztalják a drága barátok. A felolvasott igével a Jób könyvében éppen az a helyzet, hogy arról maga az Isten kimondja az ítéletet. A Jób könyve 42. részének 7. és következő verseiben. Azt mondja az Úr, csak Jóbra való tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, Bildád, Elifáz és Cófár, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Itt tehát
A Szentíró az igazság ellenoldalának a hangsúlyozásával akar tanítani. Azért lehet benne a Bibliában, Isten igéjében, például ez a hét vers, amit felolvastam, amiről utóbb ugyanabban a könyvben az Isten kimondja, hogy ez nem volt helyes, azért van benne, hogy ezáltal a meghökkentő ellentét által is tanítson bennünket az Isten. Hogy mi mindent gondolnak és mondanak róla az emberek, és mi is a valóság. A Súahi Bildád, ahogy hallottuk, azzal akarja vigasztalni, erősíteni Jóbot, hogy ezt mondja. Ha a fiaid vétkeztek Isten ellen, hibájukért fizetett meg nekik. Ha te az Istent keresed és a mindenhatóhoz könyöröksz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik feletted és békés otthont ad igazságodért. Hát azon túl, hogy ez igazán nem vigasztalás egy gyermekeit sirató édesapának, azt is meg kell állapítanunk, hogy ez így nem feltétlenül igaz. Ezért mondja hát azt Isten Bildádnak és a többi barátnak, hogy nem beszéltek rólam olyan helyesen, mint a szenvedő, az igazságát kereső Jób. Ugyan honnan tudná az Bildád, hogy Jób gyerekei bűnösek voltak, és azért kellett meghalni? A többi ember talán nem bűnös. Bildád talán nem bűnös. És meg kell érte halnia azonnal, ráadásul ilyen szörnyű halállal. Minden ember meghal egyszer. És azt is tudjuk, hogy a halál a bűneink következménye, abban az értelemben, hogyha nem lenne bűn, akkor nem lenne halál sem. A halál tényétől még a Krisztus vére sem vált meg bennünket, azonban legyőzi a megtörtént halált. Viszont az, hogy ki, mikor és hogyan hal meg, a legritkább esetben függ össze bűnös életvitelével. Láthatunk ma is gyilkosokat, milliárdos hazug tolvajokat, akik virulnak, és láthatunk igaz hívőket, például misszionáriusokat, akiket egyenesen a hitük miatt gyilkolnak meg. Mi akkor a tolva igazsága, ami életben tartja őt? És mi a misszionárius bűne, ami miatt szörnyű körülmények között kell meghalnia? Könnyen belátható, hogy sem a Biblia egésze, sem pedig az emberi élet tapasztalat nem támasztja alá Bildád szavait, a másik tekintetben sem. Egyáltalán nem biztos, hogy csak azért, mert istenfélő életet élek, békés otthont kapok az Úrtól. Mert nincs kötelező, állandóan működő és érvényes összefüggés a tetteink és a ránk következő dolgok között. Egyszer egy esküvőn már túl voltunk a szertartáson, beszélgettek a vendégek, és ezt mondta valaki az ifjú párnak. Ha Krisztust követitek, semmi baj nem történhet veletek. Na ez megint Bildád. Ez megint nem igaz. Mert az Isten sehol nem ígérte meg, hogy a hívők életében, míg a földön vannak, nem lesz gyász, meg szomorúság, meg betegség, meg szegénység. Nincs ilyen ígéretünk. Azt ígérte meg az Isten, hogy bármi is történjen velünk, ha mi számítunk rá, akkor nem a levegőbe fogunk kapkodni. Nem azt ígérte, hogy minden bajtól megvéd, hanem azt ígérte, hogy minden bajban segít, hogy meg tudjunk állni. Ha pedig nem azt ígérte, hogy bajok nélkül lesz az életünk, akkor nekünk nem volna szabad azon gondolkodnunk, hogy vajon miért kínoz az Isten bennünket, hogy miért enged meg nagy szomorúságokat, bajokat az életünkben. Mert egyrészt nem biztos, sőt, valószínűleg nem fogjuk megérteni. Másrészt egyáltalán nem biztos, hogy mi vagyunk annak az okai. Tehát mikor én magamat viszem az Isten, de Uram, én mennyi mindent megtettem, és én velem történik ez a dolog. Nem biztos, hogy én vagyok annak az oka, ami történik. Nagyon könnyen lehet, hogy mindent igyekeztem jól csinálni, az én viselkedésemtől függetlenül ér engem valami baj. Meg kell mégis minden hívő embernek vizsgálni a magát, hogy mennyire hűséges az Istenhez. Fel kell ismernünk magunkban, hogy mik a bűneink, mert vannak mindnyájunknak. Igyekeznünk kell szakítani velük, igyekeznünk kell megbánni őket, hogy égessen, hogy fájjon, hogy ellenállunk az Isten akaratának. De nem szabad azt gondolnunk, hogy a bűneink miatt leszünk betegek, özvegyek vagy árvák. Nem minden csapás azért következik be, mert mi valamit elrontottunk. Vannak csapások, amik azért következnek be, és vannak csapások, amik nem azért következnek be. Éppen ezért a legjobb, ha az ember megpróbál egy-egy nehéz életszakasz alkalmával, nem azon gondolkodni, hogy miért is érte őt egy vagy másik csapás. Elég valószínű, hogy nem fog rájönni a megoldásra. Azon viszont mindig lehetne gondolkodni, hogy mit tanulhatunk az esetből. Azon mindig lehet gondolkodni, hogy hogyan kerülhetnék közelebb az Istenhez, hogy valóban letehessem a mázsás terheimet az ő lábaihoz, hogy ő vele együtt hordozzam. Ha Istenre, mint segítőnkre nézünk, akkor nem fogunk ellene lázadozni. Ha viszont a magunk igazát hangoztatjuk, azt mondjuk és azt gondoljuk egyre, hogy miért én velem történt ez, mikor én nem ezt érdemlem, akkor mivel választ nem kapunk az ilyen kérdésre, egyre jobban megszokjuk az Isten elleni lázadásnak a szellemét. Megfigyelhettük, akik figyelmesen olvastuk a Jób könyvét, hogy egyetlen egyszer sem kapott feleletet az Istentől arra, hogy miért éppen ő vele történtek meg ezek a szörnyűségek. Azt viszont megmondta neki az Isten, hogy még a nagy bajban is lehet ő rá számítani. Abban ugyanis Bildádnak is igaza van, hogy az Isten nem ferdíti el az igazságot, és nem hamisítja meg a jót. Ha nem is azon nyomban, de azért végül mégiscsak kiderül, hogy kinek mi lakik a szívében. És az szerint kap örök üdvösséget, vagy örök kárhozatot minden ember, hogy saját bűnösségét beismerte, hogy Krisztus váltságát elfogadta-e. Bildád beszédének egyébként az Úr Jézus tanítása is ellentmond. Általánosan elterjedt nézet volt Izraelben, hogy senkit sem ér csapás anélkül, hogy valamivel ki ne érdemelte volna. Ezért egyes farizeusok, mikor egy sérült beteg ember mellett elhaladtak, feljegyzések szerint azért adtak hálát, milyen igazságos a mi Urunk, hogy így megbünteti azokat, akik arra méltók. Elveszi a látásukat, a lábuk erejét, az egészségüket. Nem az jutott az eszükbe ezeket a szerencsétleneket látva, hogy segítsenek, vagy legalább imádkozzanak értük, hogy Urunk, rövidítsd meg a szenvedést, hogy egy kicsit jobban érezhessék magukat. Nem, hálát adtak a szenvedőnek a betegségéért, az igazságos Istennek, de jó, hogy ilyen igazságos vagy, hogy mindenki minden megbüntetsz. De persze mi tökéletesek vagyunk rajtunk, nincs mit büntetni, gondolták magukban. Hát Jézus ezt a minősíthetetlenül istentelen és rettenetes, kegyetlen gondolkodást nagyon helyre igazította, aszerint a szakasz szerint, amelyet másodjára olvastam. Mert a tanítványai is így közeledtek ehhez a szegény jámbor vakemberhez. Mikor meglátták, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született. Jézus pedig egyetlen mondattal szétoszlatta ezt az évezredes félreértést. Az, hogy valaki vakon született, egyáltalán nem jelenti azt, hogy neki vagy bárkiének valami nagy vétke lenne. Nincs összefüggés a kettő között. Sőt, ez az ember azért született vakon, mondja Jézus, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. Mi derül ki ebből? Hogy Isten ezt az embert és az ilyen embereket különösen is szeretetével veszi körül. Nem feledkezik meg róluk. Nagyon nehéz nekik itt a földön, de ha hisznek az isteni szeretetben, akkor a mennyei örök hazában hitüknek nagyon nagy jutalma lesz. Sőt, ebben az esetben még életében szabadulást készít az Úr, hiszen meg is gyógyítja ezt a vakembert, fogjuk olvasni majd napokon át az ő történetét. Az Úr csodái úgy is megmutatkoznak, hogy látunk egészséges, gazdag embereket, akik gyalázzák az Urat, és látunk olyan betegeket, akikből ki nem fogy az Isten dicséret. Mert nem minden beteg, nem minden nélkülöző vagy gyászoló gyalázza az Istent a bajai miatt. Ez is egy csodája az Úrnak. Vannak olyanok, akik nem lázadnak nehéz szenvedésekkel teli életük miatt az Isten ellen, hanem ő vele hordozzák azt naponként. Akár a saját életünkre gondolunk, akár idegen szenvedőkére. Nem a bajt okozó bűnt kell keresni, hanem az Istent, hogy el lehessen hordozni a bajt. Ő a bűneinkre is rá fog mutatni, ha igazán odafigyelünk rá. De nem azért, hogy bántson, vagy hogy a sorsunkat magyarázzana, nézd, még így is jól jártál, hanem azért világít rá a bűneinkre. Például ennek a gondolatnak is a bűnös voltára, hogy mi érdemlünk jót és rosszat, és minden körülöttünk forog. Na szóval azért mutat rá a bűneinkre, hogy felvegyük ellenük a harcot, és egyre inkább az Istent keresve éljünk. Kedves testvérek, a mai igék üzenete tehát az, hogy Bildád nem vette figyelembe az élet valóságát és az Isten igazságát, amikor Jobbal beszélt. Nem kellene nekünk is ebbe a hibába beleesni. Tehát nagyon figyelni kell, hogy mit gondolunk vagy mondunk magunkról, vagy valaki másról egy nehéz helyzetben. Ha valami baj történik velünk, egyáltalán nem biztos, hogy egy bűnünk miatt következett be. Mert nincs mindig érvényes és felismerhető kapcsolat a bűneink és az életünk alakulása között. Az azonban minden szenvedésre nézve igaz, hogy akár büntetésként, akár számunkra ismeretlen okból kaptuk, csak az Isten segítségével tudjuk azt elhordozni. Nincsen más, aki segíteni tudna, akiben igazán bízhatnánk. Íme még az Úr Jézus is úgy érezte a kereszten, a legnagyobb szenvedésben, hogy Isten elhagyta őt. Pedig nem hagyta el, egyetlen pillanatra sem. De a mi bűneinknek a súlya az ilyen rettenetes. Az Atya mégis feltámasztotta a fiát, és örök trónra ültette, ahol soha többé nem kell már szenvednie, és az övé lett minden hatalom és dicsőség. Gondolhatnánk erre is, amikor szenvedünk. Mert ez adhatna megnyugvás számunkra, hogy legvégül ígéretünk van rá az Úr pontosan ugyanilyen menekülés fogadni nekünk is, ha hiszünk benne. Van olyan, akit még ebben az életben vigasztal meg, mint Jóbot, vagy éppen a vakon született fiatalembert. Van olyan, akit pedig a mennyei örök hazában vigasztal meg az Isten, ahogyan a fiát, Jézus Krisztust. De az biztos, hogy megvigasztalatlanul és igazságtétel nélkül egyetlen ember sem marad Istennek a teremtett világában. Erre a Teremtő Isten igazsága a biztosíték. Ámen.